Tehát Máté 25.31-től hallgassunk meg az igét. Amikor pedig az ember fia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor látunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna? Vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor látunk jövénynek, hogy befogadtunk volna? Vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor látunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak egyel is, a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is, menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor látunk téged éhezni, vagy szomjazni? Jövevénynek, vagy mezítelennek, betegen, vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked. Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Mielőtt ugye belekezdenénk, azért szeretném, hogyha újra előttünk áll az a felosztás, ami az áhítatomban is megtalálható, ahogyan fölbontották a négy vasárnapnak a témáját, vagy a négy hétnek a témáját. Ugye a Messiás eljött, ugye múlt héten ezzel foglalkoztunk, ahogyan tényleg eljött és megjelent egy samáriai asszonynak. Aztán a második alkalommal, a mai alkalommal Messiás el fog jönni, és ezzel foglalkozunk majd. A harmadik vasárnap és hétnek a címe Messiás várás, és végül pedig a negyediknek megérkezett a megváltó. Tehát ma azzal foglalkozunk, a Messiás el fog jönni. És ebben az igében pont erről olvasunk, hogy az emberfia eljön, megjelenik. És mindenki előtt megjelenik, hiszen ketté ossza a nagy emberiséget. Olvashatunk az ő tetteiről is, hogy amikor ő megjelenik, hogyan jelenik meg, és nem csak, hogy hogyan jelenik meg, hanem, hogy mit is tesz akkor, amikor ő megjelenik, és azzal is fogunk foglalkozni, hogy miért teszi azt, amit éppen tesz a megjelenésekor. Fogunk ezzel tehát foglalkozni, és hát a múltkori alkalommal szóltam arról, hogy az Ószövetségben négyféle alakja van a Messiásnak. Ugye szó volt királyi messiás proféciákról, a prófétai messiásról, ugye ezt is megprofétálták, hogy majd olyan jön, mint én, mondja Mózes, tehát prófétai módon kijelenti majd a dolgokat. Aztán harmadiként az emberfia, mint messiás, ugye ér is Jézus ezzel, hogy az emberfia azért jött, és végül ugye az úrvacsora előtt vettük azt, hogy a szenvedő alakja is megjelenik a Messiásnak az Ószövetségben. És ha most megnézzük, és feltenném azt a kérdést, most milyen alakban jelenik meg az új szövetségben, itt ebben a történetben a Mesiás alakja, akkor kettőt tudunk mondani, hiszen arról olvasunk egyből a legelején, az emberfia eljön, tehát az emberfia Mesiás megjelenése mutatkozik meg, a másik pedig ugye, mivel trónra ül, a királyi Mesiás is megjelenik ebben a történetben. Tehát itt is föllelhető mindez, amiről már a múltkor is említést tettem, amikor pedig az emberfia eljön a dicsőségében, és vele az angyalok mindakkor odaül dicsősége trónjára, tehát odaül az emberfia, mint nagy király, és így jelenik meg. Hogyan jön ő el? Ez még előttünk van. Miről beszél itt Jézus? Hogyan jelenik meg ez a Messiás, ez az emberfia? Majd a napon, amit mi is várunk. Azt olvassuk itt, hogy dicsőségben jelenik meg. Amikor pedig az emberfia eljön, az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind. Akkor felvetődik az a kérdés bennünk, ha ő így jön el dicsőségben, akkor amikor eljött ő gyermekként, nem dicsőségben jött el? Na, baptista hívő testvéreim, lehet gondolkodni ezen, hogy akkor Jézus Krisztus eljövetele, amit ugye a zsidók vártak, és már megtörtént, az nem dicsőséges eljövetel volt? Mert azt mondja ugye Jézus, hogy amikor eljön az emberfia, dicsőségben jön el. Akkor itt volt valami különbség a két eljövetel között? Van valami különbség a két eljövetel között? Van. Van bizony. Na akkor tisztáznunk kell azt már, ha már kezdem itt keverni a kátyákat, ugye mondhatjuk így, meg a kását kerülgetjük. Mit jelent az, hogy dicsőséges? Mi akar az lenni? Ha meg kéne fogalmazni ezt, hogy dicsőségben eljönni, hogy mi az, hogy dicsőség. A dicsőség az egy olyan kisugárzása az Istennek például, hát ugye neki van, ha ő rá alkalmazzuk, hogy az, aki ezt látja, az, aki ezt érzékeli, abban hódolatot, imádatot, magasztalás vált ki, és nincs mese. Ezt kiváltja. Tehát, aki ezt látja, aki előtt így megjelenik, és ilyen lesz az ő megjelenése majd, amikor el fog jönni, akkor itt nem lesz kérdés, hogy a jobb meg a bal keze felől állók is térdet hajtanak. Az ő megjelenése annyira erőteljes lesz, annyira dicsőséges lesz, hogy a kárumkodó, az átkozódó, az istentelen ember is térdet fog hajtani előtte. Mert akkora kisugárzással érkezik. Ha kérdezem meg, így jelent meg gyermekként? Ezen a világon? Énekeltük ugyan, hogy dicsőségben, azaz a dicsőséget az angyalok hozták. Az a dicsőséges megjelenés, amikor a pásztoroknak megjelenik, akkor ők elcsodálkoztak, és csodálatot is kivált a dicsőség az angyali fényen, de hát az a gyermek nem ragyogott. Az a testet öltött gyermekben nem látszott meg annak mennyei szentség, hogy a sugárzott volna a bőrén is, a szemén is, a megjelenésében is. Egyetlen egyszer történt ez, amikor földre jött Jézus. Ezért hívjuk azt a helyet a megdicsőlés hegyének. Mert ott elváltozik Jézus, ott fehérlik, azt mondja ugye, ír erről az evangélium, és ott csak 3 tanítvány lehetett részt, tehát nem is a 12, csak 3 látták ezt az óriásnak csodát, hogy a szemük látára elváltozott ez az emberi test, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. Itt dicsőül meg, itt jelenik meg a nagy dicsősége Jézus Krisztusnak, ott a megdicsőlés hegyén, és ezt nem tudja kitörölni se János az emlékezetéből, sem Péter, meg hát gondolom Jakab se, de mind a ketten írnak erről, például János így az evangéliumában, az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Péter így ír a levelében erről, amikor látta ezt az elváltozást, mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Na, én azt láttam, azt a Jézust. Mégis ez a megjelenés ennek a dicsőséges elváltozása Jézusnak ott a Szent Hegyen mégsem volt olyan erőteljes, mint ahogyan már a látomásban látja János. Ott annyira erőteljes a látomásában, a jelenések könyvében, hogy azt mondja, hogy eléjeste, mint egy halott. Ezt nem tudtam mit csinálni. Hát ott még Péter meg is mert szólalni, ugye? Na hát, itt ebben a helyzetben még megszólalni se tudott volna Péter. Nem, hogy olyanokat mondott, amiket ugye tudjuk az evangéliumban. Tehát ez a megjelenés erőteljes, ez a dicsőséges megjelenés, ahogyan fény lett és fénylik Jézus, és hát János így látja a látomásában, és aztán oda megy Jézus hozzá, jobb kezét ugye rátette, ne félj, én vagyok az első és az utolsó. Tehát azt kell mondani, hogy Jézusnak a teste töltésében, amikor így jött el a Messiás erre a világra, akkor ezt a dicsőséget, ezt nem nagyon látták az emberek. Három tanítvány látta, illetve dicsőséges volt a feltámadása is, ott is az egy másik testben jelenik már meg. Na, de hát hogy kérdezem már meg, ezt látta Pilátus? Ezt látták a farizeusok? Ezt se látták. Ezt a dicsőséges testet sem látták, hogyan föltámadt Jézus, meg a mennybe menetel sem látták, mert az már megint dicsőséges volt. Hát mindegyik esetben megdöbbenés, csodálatot váltott ki az ő megjelenése, akár a zárt ajtók mögött, amikor megjelenik, akár az asszonyoknak ott a sírt a temetőben megjelenik. Tehát minden esetben ez egy dicsőséges megjelenés volt már, de hát ezeket nem látták az emberek. Mert ha látták volna, nem feszítették volna keresztre. Erről meg a korintusi levélben olvasunk, ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna a dicsőség urát, nem feszítették volna meg. Tehát az evangéliumban úgy jelenik meg Jézus, úgy jött el az első eljövetelekor, mint megüresített személy. Nem azzal a dicsőséggel jött el, ami a mennyben neki volt. Hát ő ezt kér is, amikor imádkozik a keresztre feszítése előtt a főpap imájában, és most te dicsőíts meg atyám önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. De most én azt nélkülözöm. A szűkösen van meg nekem. És hát ez a dicsőség, amikor a mennybe ment, ez ott van Jézussal, és ezzel, amit az angyalok látják, ezzel a hatalommal, ezzel a dicsőséggel, ezzel a ragyogással, ezzel az ellenállhatatlan szentséggel fog majd eljönni és megjelenni. Ki maradott talpon? Senki. Amikor ő így megjelenik. Amikor pedig az evangéliumot olvassuk, akkor inkább arról beszélhetünk, hogy a dicsőségének kijelentéseiről olvasunk. És ezt viszont nem mindenki fedezi föl. Például a napkeleti bölcsek fölfedezik. Kijelentés. Nagy király születik. Még úgy is van megírva a proféciában is, megtudják. És amikor oda kerülnek a kis csecsemő elé, a kis gyermek elé, nem annak a kisugárzása, nem annak a tündöklő szeme, meg ragyogó teste, miatt borulnak le, hanem a dicsőséges kijelentésnek a hitében borulnak le, térdelnek le és imádják Jézust. És hát ez történik, amikor akár a gyógyításaiban, csodáiban tetten éljük Jézust, hogy ezért élik meg egyesek az, hogy elkezdik imádni és őt magasztalni. Hát életünkben nekünk is így kell rájönnünk, hogy Jézus Krisztus dicsőséges Úr. Láttad valaha Jézust mennyei pompában megjelenni életedben? Nem. Láttuk őt a mennyben? Látomásban, mint János? Nem. Akkor te miért borulsz le előtte? Akkor te miért hódolsz előtte? Akkor miért magasztalod őt? Mert a kijelentésének a dicsősége mégis hitet fakasztott benned, és leborulsz előtte. Mert az életedben mégis az ő tettei eltöltenek téged azzal a hittel, hogy ő a te királyod, ő a te teremtőd, ő a te urad. És ezért hitáltal imádod már itt őt, azt, akit te soha nem láttál életedben, dicsőségben. Soha nem láttad. És mégis hódolunk, mégis magasztalunk. Milyen nagy dolog ez? Valami hasonlót teszi, mint a napkeleti bölcsek. Hogy nem látjuk őt tündökölni, de mégis az életünkben fölfedezzük az Isten kijelentéseit, és hódolunk előtte, magasztalunk előtte. Az első ilyen dicsőséges tette Jézusnak a kánai menyegzőben történik. Ott cselekszik, ott mutatkozik meg elsőnek az ő tetteiben. Erről olvasunk itt. Ezt tette Jézus első jelként a galilei Kánában, így jelentette ki dicsőségét és tanítványai hittek benne. Nem arról van szó, hogy ő elkezdett ott ragyogni, mint a mennyben, hanem ezzel a tettével váltotta, jelentette ki az ő hatalmát, dicsőségét és nagyságát. Hogy ő erre is képes. Milyen jó az, ha te már így látod őt, így imádod őt, így hódolsz előtte. Mert amikor majd megjelenik az ő dicsőségével, akkor neked már nem lesz kérdés, hogy ki az, aki jön. És már nem fog olyan nehezen meg a te térded megindulni, hanem nagyon könnyen fog megindulni. Sőt, örülni fogod, hogy látod a dicsőség királyát, aki megjelenik előtted. Hát ezt nem látták a fejedelmek. Ezt nem vette észre Pilátus. Ezt nem vette észre a farizeusok. Ezt nem vették észre oly sok ember. Nem vették észre a meglátogatás idejét. Nem vették észre, hogy az Isten fia, Messiás jött el. A Samári asszony észrevette. És még oly többen is észrevették, ahogyan olvasok az evangéliumot. De nem azért, mert úgy jelent volna meg tündökölve Jézus, hanem a kijelentéseiből, a tanításaiból, a tetteiből vált nyilvánvalóvá az ember számára. Ő a Messiás. Őt kell imádni, őt kell követni. És amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, amikor föltámad, akkor ezt mondja, hát nem ezt kellett elszenvennie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie, így föltámadnia. Tehát ezt látták a tanítványok, megtapasztalták, és az ő föltámadása dicsőséges megjelenés volt már az ő számukra. És azt olvassuk az ő föltámadásával kapcsolatosan a mi életünkre nézve, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Vagy a Tesszalonikai levélben erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljünk a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Hát ez történik az emberrel. Ezt élheti át. És hát a kérdés az, hogy életünkben látod-e ezeket a kijelentéseket? Tapasztalod-e a nagy király tetteit? És ez a dicsőség úgy rád ragyog-e, hogy magasztalod, hálát adsz neki, és királyként tiszteled őt. Téldet hajtva előtte. Mi mondjuk azt, hogy igen, mi szoktunk hálát adni. Igen, mi szoktunk magasztalni. Igen, mi téldet hajtunk előtte. És ez nagyszerű dolog. De hányszor mi is úgy járunk, hogy nem vesszük észre. Hányszor járunk úgy az életünkben, hogy ott van az Úr, cselekszik az Isten, és mégsem töltődik meg szívünk imádattal, mert nem veszük észre. Nem veszük észre ő dicsőséges kijelentéseit, az ő dicsőséges tetteit, és nem lesz belőle hódolat. Hányszor járunk így, és akkor belekerülünk egy viharos, meg zűrös esetekbe, és aztán egyszer elálmulunk, mint a tanítványok, hogy hoppá, ő ilyenre is képes. Amikor ott vannak a viharba, és akkor szinte zúgolódnak, hogy hát a mester nem csinál semmit, csak itt alszik a hajó hátsó részén, hát itt fogunk elveszni, és Jézus ráparancsol a vihar, a szélre, aztán eláll, ő meg elkezdene csodálkozni, hogy ki ez, aki velünk van. Ki ez, akinek szavára még a szél is enged. Hát nem szoktunk mi is néha így lenni? Ki ez? Ki ez, aki ebből a helyzetből, ami lehetetlen volt, kihozott engem? Ki ez, aki olyat cselekedett az életembe, amit már reménytelenségemben úgy voltam, hogy úgy sem történik semmi? Ki ez? Nem járunk így? És akkor rájövünk, hogy hát mi legkicsitettük az Istent. Olyan kisebbnek gondoljuk néha őt. Aztán kicsit megmutatja a dicsőségét, a hatalmát, kijelenti, és akkor mi is csodálkozunk úgy, mint a tanítványok. Hogy hát ő van velünk, hát ilyet is tud. Hát ilyet is tud, sőt ennél nagyobbat is tud. Mert majd fogjuk sokkal nagyobbat is látni, mint amiket az életünkben sokszor látunk és tapasztalunk. De jó, hogyha meglátod, ő előtte hódolsz, már itt a földön, és meglátod ő dicsőségét. Mert amikor ő el fog jönni, a dicsőséggel fog eljönni, a mennyei dicsőségével fog eljönni. És meglátják az emberek, megtapasztalják. Amikor pedig az emberfi eljön a dicsőségében, és vele az angyalok mind. Több ige beszél erről. Máté evangéliuma 16:27. Mert eljön az emberfia atya dicsőségében angyalaival együtt. Máté 24:30. És akkor feltűnik az emberfiának jele az égen. Akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az emberfiát eljön az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. Ott már mindenki észre fogja venni. Ott mindenki meglátja, hogy ő a nagy király. Ő mindenki fogja tudni, hogy ő a messiás, ő az Isten fia, mert dicsőséggel jön el. És azt olvassuk, hogy jajgatni is fognak. Jajgatnak az ő eljövetelénél, akik nem hódoltak, akik nem vették észre az ő dicsőségét az életükben. Azok fognak jajgatni. Azok fognak bal oldalra kerülni, akik ezt nem látták meg. Mert van is olyan énekünk, hogy Isten kinek jelenti ki a dicsőségét? Kinek fedi fel egyre jobban önmagát? Akik elkezdtek már hinni benne. Akik elkezdtek már benne bízni. Nézzétek meg, hát azért látta az a három tanítvány a megdicsőlés hegyén dicsőséges Jézus Krisztus, mert ők már hittek benne. Azért látták a feltámadt dicsőséges Jézust, mert azok már hittek benne. És azoknak még jobban kijelent az ő dicsőségét. És hogy minél jobban meglátod az Isten dicsőségét, annál jobban ki is fogja jelenteni számodra. Minél jobban hiszel ő benne, annál jobban meg fogod látni az életedben a tevékenykedő Jézust. És egyre jobban érthetővé teszi számodra azt, amit nem annyira érthető. Mert a dicsőségét fölmutatja ebben a helyzetben a benne hívőknek. De egyszer mindenki meg fogja őt látni. És mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Mi őt várjuk, mert tudjuk, milyen jó az életünkben is észrevenni, amikor dicsőségesen cselekszik, amikor dicsőségesen kijelent valamit. Hát akkor várom ezt az Uramat. Hát olyan jó ezt megtapasztalni, átélni, és olyan jó lenne színről színre látni. Ez a vágy betölti az ember szívét. Péter azt írja, sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Már örüljetek, már gondoljatok erre, hogy ő eljön dicsőségesen. És ez nekünk nem jajgatás, hanem öröm. És várom, hogy megjelenjen. Sőt, holnap is várom, hogy dicsőségesen kijelentsen valamit nekem az Isten. Holnap is várom azt, hogy térdet hajtsak a dicsőséges Uramnak, mert valamennyire kijelenti magát majd nekem, meg neked is. Hogy hódoljak előtte, hogy megtapasztaljam őt. Hát akkor mennyire jobban várom, és tudom, hogy majd így lesz, hogy ő megjelenik, és én újjongva fogok örülni neki. Mások meg jajgatni fognak, mert nem látták meg a földi életükben a rejtőzködő Istent. Nem látták meg az testet öltött fiúban a megváltót, és azok jajgatni fognak. Ezen a héten beszélgettem egy nagypapával, mondta, hogy a mobiljában van egy fénykép az egyik unokájáról, az úgy tud mosolyogni, és az a kép ott van, és amikor ő elszomorodik, csak be kell kapcsolni a telefonját, és meglátja, hogy mosolyog az unokája, és már is már nem szomorkodik. Úgy gondolkoztam ezen, hogy tényleg föl tud bennünket vidítani egy gyermekmosoly, hát főleg egy nagyszülőt, a unokáknak a mosolya természetesen föl tudja vidámítani, de mennyivel föl tud bennünket, és sokkal jobban föl tud vidámítani az, hogy dicsőségesen megláthatom majd az én Uramat. És lehet, hogy itt bajok vannak, lehet, hogy itt sok minden elszomorít, de már örülhetek, ha rágondolok az én dicsőséges Uramra. Már újonghatok, mert a hívőknek ez egy alaptulajdonsága, hogy fölvidámítja a szívünket az a reménység, hogy megjelenik majd, ami megváltunk, és igazságot tesz. És akik most itt nem nyerik el a büntetésüket, mert mondják sokan is, hogy nincs igazság ezen a földön, hát itt nem nagyon van, az tény is való. De lesz, amikor ő eljön, és mindent helyre tesz. És kegyelemből mi is üdvözülhetünk. Ők meg elvesznek. Rendet tesz az Isten. És ha ő rá gondolsz, az ő eljövetelére, az ő megérkezésére, akkor ez vigasztad neked, ez hódolatot ad a szívedben, imádatot, és még örömöt is. Hát amikor várunk, hogy valaki megjelenjen előttünk, aki kedves személy, hát még rá gondolni is milyen jó, nem? Hát a nagypapa most rá gondol arra, hogy most nem csak a fényképen fogom látni, a telefonomon a mosolygós unokámat, hanem holnap kezembe is tarthatom, és rám fog majd mosolyogni. Hát ez egy fantasztikus várás. Mikor mehetek már a lányomhoz, vagy a fiamhoz, hogy lássam az én mosolygós unokámat? Hát mennyivel többet jelent, hogy láthatom majd a megváltómat. Milyen szép ez az adventi várakozás. Milyen vigasz, milyen reménységgel teljes, amikor ezzel a hittel, ezzel a gondolkodással éled a te életedet, és várod a te megváltódat. És amikor ő eljön, mit fog csinálni? Mert az is le van itt írva. Mit fog csinálni? Király székébe beleül, és kétfelé választja az emberiséget, mint a pásztor a kecskéket és a juhokat szétválassza. Lesznek, akik jobb keze felől lesznek, lesznek, akik a bal fele lesznek. Két csoport rosszik az egész emberiség. Nem háromra, meg négyre, csak kettőre. És a jobb keze felől állóknak azt mondja, hogy gyertek, atyám áldottai, örököljétek az országot, ami számotokra el lett készítve. A bal keze felől állóknak meg azt mondja, hogy hát elküldi őket az örök tűzre, a gyötrelem helyére, a szenvedés helyére, amit nem nekik készített, hanem az ördögnek és az angyalainak. De ők is oda kerülnek. Ez az ige nem példázat, hogy hasonló lesz az ítélet. Nem így kezdődik. Ezt fogja tenni Jézus. Ezt fogja megcselekedni. Hogy ketté válassza, és két út van. Jobb kéz örök élet, bal kéz kárhozat. Így gyűjtik össze elé az emberiséget, az angyalok. Miért állítja ő így szét? Miért válassza így szét az embereket? És egyáltalán mi alapján teszi ezt? Hadd dologot mond el itt az ige. Mert éheztem, el nem adtatok. Szomjaztam, innom adtatok. Jövény voltam, és befogadtatok. Bezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. És akkor mondják a jobb kézen állók, hogy jó, hát azt a hat dolgot hallottuk, de hát mi ezt nem értjük. Mikor tettük mi ezt veled? És akkor ő elmondja, hogy mikor. Aztán megszólal a bal felől állókhoz is. Ők meg ezt nem tették meg. És őket meg elküldi az örök kárhozatra. Nagyon félreérthető ez a ige szakaszunk. Mert ha csak ezt nézzük, akkor valami olyasmi, és nem egyszer hangzik szószékről is ilyen, úgy érzi az ember, hogy akkor itt valami cselekedetek által lehet az örök életre eljutni. Ha látok egy éhezőt, enni adok. Ha látok egy szomjazót, inni adok. Ha meglátogatok valakit, akkor ott a börtönben, meg kórházban, akkor végelmében ilyeneket teszek az életembe, akkor majd a dicsőség ura engem jobb oldalra állít, és mehetek befele az örök életre. Szó nincs erről. Nem erről van szó ebben az igében. Nem ez alapján. Nem ez alapján. Ha nem jól vizsgáljuk az igét, akkor ide jutunk. És jutnak is el ide, nem egy ember az ige magyarázatában. Szó nincs erről. Hanem arról van szó, hogy ti ezt öröklitek. Öröklitek. Ez örökség. Ugye, hát ez van az igében. Ezt mondja a király. Gyertek én, atyám áldottai. Vagyis Jézus, örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ teremtésétől fogva. Hát ki örököl? A jó gyerek? Aki jókat csinál, jókat cselekszik, az örököl? Nem. Az örököl, aki annak a gazdag embernek a gyereke. Az örököl. Most az tehetett arról, hogy abba a családba született bele? Ő kapaszkodott, valamit csinált, tett azért, hogy ő annak a gazdag embernek a fia legyen, vagy lánya legyen? Nem tett. Alapi jogon járt neki, mert ő annak az apukának a gyereke. Vagyis örökös. És ez benne van az igében. Ezért kapjuk meg. Mert mi Isten gyermekeivé lettünk. Isten gyermekeivé váltunk. És hogyan? Hát úgy, ahogyan olvasok a János evangéliumában, akik pedig befogadták, mármint Jézust, azok felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Tehát akik hisznek az ő nevében, akik Jézust elfogadták és befogadták megváltójuknak, és meg is látták ebbe a gyermekben az Isten dicsőségét, azok gyermekévé lettek, Isten fiaivá, lányaivá lettek, és örökségédési jogon jár neked. Kegyelemből ugyan, de befogadott az Isten a családjába, jár neked az örökség. Hát már akkor járt, azt mondja, akkor készített el a világ előtt. Mi nem csináltunk semmit. Nem cselekedtünk semmi jót. És már nektek készítetett. Már nekünk lett elkészítve az ország. Tehát nem tetteinkért. Az már más kérdés, hogy az, aki hisz Jézusban, a hitnek vannak gyümölcsei, cselekedetei. Vannak megnyilvánulásai. Azt mondja Jézus, nézzétek meg a fát, milyen a termése. Ez a termésről szól, hogy az örökösöknek ilyen a termése. Hogy képes meglátni, inni adni, enni adni, és felruházni azt a másikat. Kész, tény és való módon meglátogatni azt az illetőt, és elmenni hozzá. De hát itt is van egy hiba, amit el szoktunk követni itt az igével kapcsolatosan. Méghozzá az, hogy úgy magyarázásos ezt az igét, hogy akivel látom, hogy ott a koldus az utcán, és hát ő neki nincs mit ennie, akkor én most veszek, és majd Jézus ezt felemlegeti majd nekem ott azon a napon. Nem erről van szó. Nézzétek már meg a Bibliátokat, hogy kikkel kell ezt tennünk? Keressük meg. Atyám, a hívő testvéremmel. Ez maradt meg. A szent gyülekezet. A tesó a tesóval. Amikor én meglátom, hogy az én gyülekezeti tagom, meg testvérem, meg lelkészem, meg ki tudja, hogy milyen helyzetbe kerül ez vagy az. Kórházban van, börtönben van, ruhája nincs, szomjazik, éhezik, vagy bármi jót teszek felé, szolgálok felé, mert ez csak egy bizonyos felsorolás, ezt lehetne bőven még folytatni. Ha én ővele hittel megteszem, mert ezt hittel teszem, hát ki ő nekem? Hát ő nem a unokatestvérem, nem a vérszerinti testvérem, hát őt nem is ismerem. Hát sokszor, hogy történik, összetalálkozunk, te is hívő vagy, én is hívő vagyok. Jaj, szomjadok, hát, itt van a kulacs, itt van a előveszed, és föléják a mennybe. Hogy te kisegítetted a testvéredet. Te már el is felejted. De még ez is följegyeztetik. A te testvéreddel. Nem akárkivel. Az az érték, akin a bárány Jézus vére van. Az az érték. Mert akivel megtesszük, és ez nem azt jelenti, hogy ne tegyük jót a többi emberrel, nem erre bántorít bennünket az Isten igéje, hiszen sőt, még olvassuk is a Galata levélben, ezért tehát még időnk van, tegyünk jót mindenkivel, de leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Tehát a hív ember, ha úgy alakul, ott megy azon az úton, látja azt a hitetlen, sőt, gyűlöl téged az a valaki, azt mondja, éhezik a te ellenséged, adj ennie. Tehát tedd meg. De nem ezt emlegeti fel Jézus itt, hanem amit a testvéreddel tettél. Mert ő megmaradt. Mert ő örök érték. Az meg elveszett. Az nem számít. Nézzétek meg azt a példázatot, amit Jézus mond a Lázár meg gazdag esetében. A gazdagnak mi volt a nagy hibája? Hogy az Isten gyermekével nem tesz semmit. Ő patyolatba öltözött, ő lakomázott, szegény Lázár, aki meg hívő volt, az nem kapott ebből semmit. Ezért te mehetsz oda. A világ fia mit tesz? Ugye mit tesz meg? Hát ha meg is teszi, nem hitből teszi. A maga dicsőségére teszi, a maga dolgában tesz. Azt mondja, ha én is bajba kerülök, akkor majd az is majd az a baptista ki fog segíteni esetleg engem, mert azért rendes ember. Tehát megéri rendesnek lenni vele. Tehát ilyen üzleti szempontból gondolkodik az ember. De amikor a hívő cselekszik, hát azért cselekszik, mert engem az Isten megváltoztatott. Én hiszek az Istenben, és más lettem. És amikor neked megköszöni valaki, hogy jót tettél vele, akkor mit mondunk mi, hívők? Én legalábbis szoktam mondani, nekem ne köszönt. Annak köszön meg, aki megváltoztatott, mert különben a soha az életbe összeked veled, mert nem csináltam volna. Engem valaki megváltoztatott, azért csinálom. Hát szerintetek én prédikálnék itt a szószéken? Dehogy prédikálnék. Szolgálnék felétek? Dehogy szolgálnék. Hát mit gondoltok ti rólam? Hogy jó ember vagyok? Hogy széleket csinálok? Én azért teszem ezt, mert valaki megszólított. Mert valaki megjelent az életembe. Mert valaki megváltoztatott. És adott valami kegyelm ajándékot is nekem. És oda mondta, hogy Csaba, neked lelkésznek kell menni, menjél a szószékre, mert neked azt kell tenni. Különben én nem tenném ezt. Úgyhogy ezért lehetünk hálásak a másikért. És legfőképpen hálásak Istennek, hogy azt az embert így megváltoztatta. Ő neki akarok dicsőséget adni. Mit olvasunk itt az igében? Hogy mi kicsik vagyunk. Azt mondja a világ fiainek is, hogy a legkisebbekkel nem tettétek meg. Tudjátok, kire gondol? Mi ránk. Nehogy azt gondoljátok, hogy nagyok vagyunk. Én lehetek ilyen nagy termetű, mégis kicsi vagyok. És kicsi vagy te is. Mi kicsik vagyunk. És bennünket, kicsiket, bűnösöket szeretett meg az Isten. És változtatott meg az Isten. Így fordult mi hozzánk. Így emelt föl magához. Éppen azért, mert kicsik vagyunk, és kicsiknek is érezzük magunkat. Nem vagyunk mi nagyok. Ő a nagy. És milyen jó, hogyha életedben látod ezt, hogy Isten munkálkodik az életedben, hogy te örökös vagy már, hogy te boldogan várhatod Jézus megjelenését, és sőt, boldogan várhatod azt is, hogy jövő héten hogyan láthatom meg ebben a sötét világban, ebben a gonosz világban, ebben a homályos világban azt a kiszűrődő fényt, amit majd jövő héten adni fog neked az Isten. És tudom, hogy tőle van az az üzenet, az a kijelentés, az a cselekedet, az a tett, hogy én leboruljak előtte, imádjam őt, hódoljam, neki szolgáljak, és vigasztad el a szívemnek, hogy majd egyszer meglátom őt, az ő dicsőségét, megjelenését, és tudhatom hit alapján, hogy nem azért, mert jót cselekszek, azért jutok a mennybe, hanem mert fiává fogadott, lányává fogadott, mert megkegyelmezett az ő fiában nekem, mert olyan kicsi vagyok, hogy én nem tudtam volna bejutni a mennybe, de ő fölemel magához. És mennyire jó így várni a Jézusnak a második megjelenését, hogy mi nem jajgatni fogunk, hanem újongó örömmel örülni. És hogy a mi testünk is, ez a nyomorúságos test dicsőségben fog pompázni. Megváltozik. Krisztus dicsőséges, feltámadott testéhez lesz hasonló. Hát mennyire várjuk ezt? Micsoda advent ez? Micsoda szép várakozás ez? Hát legyen ilyen szép adventetek, ilyen várakozásotok, mert a Messiás el fog jönni. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy ma is szóltál hozzánk. Köszönjük a te kijelentéseidet életünkre nézve, és köszönjük azt, hogy hit fakadhatott a szívünkbe. És már itt, noha nem látunk téged, noha nem tapinthattunk téged, noha nem ragyogtál föl, és még egy angyal sem látunk, nemhogy téged. Mégis téldet hajtottunk már előtted. Mégis hódolattal, csodálattal vagyunk irántad. Mert kijelentés ennek dicsősége beragyogta a mi életünket. És köszönjük, hogy fölfedezhettük mi is, akár a napkeleti bölcsek, és oly sokan köszönjük, hogy eljutattál ide bennünket, erre sem lettünk volna képesek, de felnyitottad a mi szemünket, és megláthattuk a te fiadban, a testet öltött Krisztusban, ami megváltónkat, messiásunkat, és ezáltal megbocsátatott minden bűnünk, ő által, az ő tettei által, és örökösök lehetünk, mert gyermekeiddé lehettünk, mert hiszünk a te fiadban. Köszönjük az életünkben további kijelentéseket, ezeket a fénysugarakat, amely onnan a mennyből szűrődik át egy ködös életünkben mi ránk. Segíts, hogy észre tudjuk venni a te dicsőségedet, annak fényét, és tudjunk minél többször leborulni, neked hálát adni, téged csodálni. És köszönjük, Urunk, hogy te eljössz majd, és mindenki előtt nyilvánvalóvá válik, azok előtt is, akik nem látják a dicsőségedet, akik gúnyolják nevedet, akik megvetik a hívőket, ő előttük is minden nyilvánvalóvá lesz. Ők jajgatnak ugyan, mi pedig örökösök, örülhetünk, újonhatunk a te megjelenésekkor. Nem azért, mert olyan sok jót tettünk volna, hanem gyermekeddé fogadtál kegyelemből. És köszönjük a hitnek a munkáját, amit végzel a mi életünkben, a te szent lelkeden keresztül. És köszönjük azokat a gyümölcsöket, amikor tényleg meglátjuk az éhezőt, a szomjast, a beteget, a börtönben levőt, és még oly sok minden sorolhatnánk ide, amivel szolgálhatjuk testvérünket, atyánk fiát, és nem is tudjuk elgondolni, hogy hogyan följegyzeted ezeket, minden apróságot, észben tartod, és még ezt is jutalomként adod majd nekünk. Áldunk, hogy ilyen kicsiknek, ilyen semmiknek, te mégis olyan értékest adtál a te fiadat, és ő általa értékessé válhattunk mi is szemedben. Áldunk ezért téged. Amen.